Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Molnár Dániel, az MGFÜ gazdaságelemzési központjának a vezetője.
Üdvözlöm.
Én is üdvözöljük, hogy eljöttél hozzánk és megtisztelsz bennünket, a beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy megváltozott a makrogazdasági pálya, legalábbis erre utal, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter módosította például a növekedési kilátásokat és az infláció terén is van változás. Hogyan kell értelmezni az új helyzetet?
Az elmúlt években, nagyjából 2020 óta már megszokhattuk, hogy a makrogazdasági pálya, a várakozások, azok folyamatosan változnak. És majdnem minden alkalommal rossz irányba. Tehát egyszer volt 2021-ben, amikor a legújabb Covid hullám, ha jól emlékszem, a harmadik, az sokkal enyhébb lett, mint vártuk. Az volt az egyetlen ilyen pozitív meglepetés. Azóta jellemzően negatív meglepetések jönnek. Tehát orosz-ukrán háború kitörése, energiaválság, inflációs sok, és most azt láthatjuk, hogy megint át kellett írni az idejévi terveket. Tehát már az első negyedéves GDP azt mutatta, hogy a korábbi várakozások nem fognak megvalósulni. Tehát ott negyedéves alapon jellemzően növekedésre számítottunk, ehhez képest visszaesés következett be. A második negyedéves adat ezen csak kozmetikázni tudott. Tehát ha szántanilag nézzük, akkor az éves GDP növekedés szempontjából az első negyedéves adat a legfontosabb. Ez az adat, amit a gazdaság 4/4 éven keresztül visz magával, tehát ennek van a legnagyobb szerepe az egész éves GDP-re. Tehát ha ez rosszul sikerül, akkor az egész éves terveket újra kell írni. A második negyedéves adat ehhez képest már kissé kedvezőbb, a részleteket még nem láthatjuk, az viszont látható, hogy némiképp kedvezőbb lett a várakozásoknál. Tehát negyedéves alapon nőtt a gazdaság, sikerült elkerülni a technikai recessziót, ez mindenképpen pozitívum. Azonban pont amiatt, hogy a első negyedév ilyen rosszul sikerült, az éves terveket is újra kellett írni. Tehát már nem lesz 2-3%-os növekedés, 1% az az idei növekedés, ami elérhetőnek tűnik. Azonban ezzel együtt sem mindegy, hogy mit csinál a harmadik, negyedik negyedév. Tehát ha megkövetkezik egy pozitív fordulat, a harmadik, negyedik negyedévben már dinamikusabban nő a gazdaság, az a lendület tovább fog menni 26-ra is.
Egyébiránt a nyár kellős közepén vagyunk, és hetek óta máshol szólnak a hírek, mint sem az asszályról. Mennyiben tudja, idézőjelbetében mondom, megbolondítani a gazdasági növekedést az agrárium, amely tudjuk, hogy részarányaiban tekintve nem olyan nagy kitettség, de láthatóan vannak olyan évek, amikor nagyon tud lefelé vagy felfelé húzni.
Igen, a mezőgazdaság a GDP-nek 3-4%-át tesz ki legfeljebb, azonban rosszabb vagy jobb mezőgazdasági év, akár egy 1%-ponttal is lassíthatja vagy gyorsíthatja a növekedést. Ha megnézzük az elmúlt éveket, a 2022-es volt mezőgazdaságilag a modernkori történelem legrosszabb éve, tehát akkor volt a legsúlyosabb asszályhelyzet. Akkor volt legalacsonyabb mezőgazdasági termelés. Ehhez képest a 23-as év már jobb volt, tehát volt egy felpattanás, azonban látni kell az elmúlt időszak időjárási folyamataiból, hogy a 23-as év hiába volt felpattanás 22-hez képest, nem ő volt kiemelkedő, még az is átlag alattinak számított. Ez képest már tavaly volt egy kisebb visszaesés, a mezőgazdasági számlák tekintetében ilyen 10%-os, és ezzel voltunk tavaly a 22-es szint felett 20%-kal. Tehát az idei évben, ha megnézzük a különböző agrometeorológiai elemzéseket, vagy a szakmai szervezetek beszámolóit, azt mondják, hogy a tavalyi évnél rosszabb volt a termés, viszont a 22-es mélypontnál azért jobb. Tehát ez a 10% körüli visszaesés valószínűsíthető idén is mezőgazdaságban, ez GDP-re lefordítva néhány 10%-pontot lassít a növekedésben.
Tehát nem tesz hozzá, hanem inkább elvesz az agrárium idén is.
Tehát ő megint visszafogja, és ez egyrészt közvetlenül hat a mezőgazdaságon keresztül a GDP-re. Azonban vannak tovább gyűrűző hatása is. Tehát ha rossz a mezőgazdasági termelés, az kihat az élelmiszeriparra is. Tehát rosszabb minőségű a input, és kevesebb is. Tehát importálni kell, aminek magasabb a költsége. Ez pedig az élelmiszeriparra is kihat, és fokozatosan begyűrőzik a fogyasztói árakba is. Tehát amiben reménykedtünk, hogy majd egy jobb mezőgazdasági év jön, és ez majd visszafogja az élelmiszerárakat, az a jelek szerint most szintén nem fog bekövetkezni.
Hát ha már kitértünk erre a fontos ágazatra, akkor nézzük a többieket, és javaslom, iparterületén mi az, ami várható, és akkor ide hozzuk természetesen a feldolgozóipart is.
Tehát az ipar esetében magyar iparról tudni kell, hogy exportorientált. Vannak olyan ágazataink, ahol az értékesítés 90-95%-át az export teszi ki. Tehát ha a külső kereslet gyenge, akkor az természetesen kihat a magyar gazdaságra. Ha ágazati szinten nézzük tavaszi hónap adatait, az látszik, hogy az élelmiszeriparban volt egy visszaesés. Tehát a ragadó száj és körömfájásnak meg volt a hatása, leálltak a vágóhidak, inkább nem vágtak, csak hogy nehogy véletlenül fertőzött hús kerüljön a gyártásba, ami hosszabb időre magakasztaná, és ez megjelent az adatokban is. A gyárműgyártás, illetve az akkumulátoripar esetében egy hosszabb negatív trend látszódik. Tehát korábban arra lehetett számítani, hogy a klímacélok eléréséhez elég gyorsan elektronizálódik a járműpark. Tehát, hogy jelentős kereslet lesz az elektromos autókra. Azonban különböző támogatási formák kivezetése kerültek, és ez visszavetette a keresletet.
És ugye ez nem pusztán Hungarikum, hanem ez van Németországban is.
Igen, tehát amit Németországban látunk problémákat, azok gyűrűznek át oda. Tehát a német gazdaság elvesztette a versenyképességét. Nincs már olcsó energiája, versenyképességben is veszített, miközben Kína jön föl.
Tehát és egyébként, bocsáss meg, hogy megszakítalak, miben lehet leginkább tetten érni az elektromos autók iránti keresletnek a megcsappanását? Például a német szabályozásban, hiszen mondjuk valószínűleg az is bejátszik, de az Németországra jellemző, vagy pedig az árszint?
Igen, tehát egyrészt kivezettek egy csomó támogatást, tehát elektromos autóvásárlási támogatást vezette ki azért, hogy a költségvetési hiányt mérsékeljék. Tehát ez volt az a terület, ami áldozatául esett a megszorításoknak. És látni kell, hogy az elektromos autók jóval drágábbak, a töltőinfrastruktúra nincs kiépítve, ilyen feltételek mellett meg a háztartások is óvatosabbak. Tehát ha drága az autó, és nem tudod, hogy mikor tudod tölteni, akkor inkább nem veszel, inkább maradsz a régi autódnál, vársz még egy-két évet. Ez pedig megjelenik a gazdaságban is. Tehát ez az, ami késleltette a hatást. Ha részletesen nézzük meg az ágazati adatokat, akkor az akkumulátorgyártásnál már látható egy felpattanás. Tehát ha havi adatokat nézzük, akkor az elmúlt hónapokban már ilyen havonta 5-6%-os dinamikus növekedés látható. Csak a probléma a magas bázis. Tehát tavaly decemberben volt egy jelentős visszaesés a gyártásba, akkor futottak ki a megrendelések, akkor esett vissza a termelés, és innen próbál felállni. Az, hogy ez a folyamatos felállás ez az éves adatokban is megjelenjen, ez még egy-két hónapra szükség van. De arra számítunk, hogy a őszi hónapokban már az ipar esetében is láthatunk pozitív számokat. Tehát Németországban is van egy felpattanás, tehát a konjunktúraindexek alapján a vállalatok is már pozitívabban látják a helyzetüket. Tehát az az évelei tavaszi negatív meglátások azok eltűntek.
Hát ha már tombol a kánikula, akkor ejtsünk néhány szót az idegenforgalomról, és jobb lesz-e az az év, mint a tavalyi volt. Ugye pont ez a terület az, a turisztika, amely mindig meglepő számokat tud produkálni.
Igen. Tehát ha a gazdaságon belül valami pozitívumot akarunk keresni, vagy szeretnénk szebben látni a világot, akkor egyértelműen a turizmusra kell nézni. Tehát az 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 ágazat, ami növekszik, és ő hónapról hónapra hozza a kedvező számokat, a pozitív meglepetést. Tehát ha szerkezetileg nézzük, az első fél évvel is azt láthattuk, hogy aki mi húzta a turizmust, az elsősorban a külföldi forgalom volt. Tehát a külföldiek esetében láthatunk két számjegyű növekedést. Tehát külföldi vendégek jönnek nagyon nagy számban Magyarországra, elsősorban Budapestre, de a vidéki régiókat is egyre nagyobb arányban fedezik fel. Tehát Magyarország mellett több minden is szól, tehát külföldi szempontból kedvező az árfekvése. tehát olcsó ide jönni, rengeteg látványosság van, most már nem csak a nyári szezonban, hanem az évközben is. Tehát megéri nekik idejönni, van igény is rá, hogy idejöjjenek, és ez hajtja a gazdaságot is. Tehát a turizmus a GDP-n belül szolgáltatás exportként jelenik meg, tehát ha a termékkülker például romlik, akkor ezt tudja ellensúlyozni. Belföldi turizmus esetén is látható egy növekedés, azonban ő nem olyan dinamikus. Tehát látható, hogy ahogy javul a jövedelmi helyzet, nem csak belföldön nyaralnak, hanem külföldre is egyre többen mennek. Illetve a belföldi turizmus esetén is rendkívül volatilis az adat. Tehát az ünnepnapok eloszlása, vagy például, hogy milyen az időjárás, az sokkal jobban befolyásolja a belföldi turizmust. Tehát például a május az rendkívül hűvös volt, tehát hosszú évek óta nem volt ilyen hideg májusunk, sokaknak be is vissza kellett kapcsolniunk a fűtést, és ez pedig a belföldi turizmusra is kihatással volt. De ez képest a június már felpattanást okozott, tehát az időjárás ott is befolyásol van a keresletre.
Na hát nagyon fontos szegmens, mi a kiskereskedelem, valamint a lakossági fogyasztás, ezen a téren mi az, ami most már artikulálódik?
Tehát a kiskereskedelemben is növekedést láthatunk. Itt is havi alapon van egy ingadozás, az ünnepnapoknak itt is van hatása, de éves alapon már látszódik egy stabil ilyen 3-4%-os növekedés. Ami kedvező, hogy ez a növekedés a kiskereskedelem belül szétterül, tehát az élelmiszerforgalmat és a nem élelmiszerforgalmat is érinti. Tehát folyamatosan, ahogy javul a jövedelmi helyzet, nőnek a bérek, a háztartások ezt el is költik. Ugyanakkor az is látható, ahogy évelején várható volt a kereslet megugrása, emelkedtek az árak is. Itt jöttek képbe az árkorlátozások, tehát a árstop, meg a különböző szereplőkkel való megegyezések, tehát banki telekommunikációs. Tehát ennek is az volt a célja, hogy a jövedelem emelkedése elsősorban tényleg reálfogyasztásban csapódjon le, ne pedig az árak emelkedésén keresztül a profitban.
Nem pusztán a növekedés terén, de az infláció alakulásában is módosult a célszám. 4,7%-kal kalkulál a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezek szerint akkor a árszint emelkedése még itt marad velünk 2025-ben is, és már akkor megspékelném ezt a témát azzal is, hogy mi lenne, hogyha nem menne ár és top, hogy ezt az intézményt sokan kritizálják.
Igen, tehát az ár és top az közgazdasági elméletet alapul véve teljesen életidegen. Tehát szabályozói eszközzel nem lehet beavatkozni. Azonban olyan diszkrepanciák történtek a kiskereskedelemben, ezt láthattuk. Egyes termékeknél 50-60%-os árések voltak, amit nem indokolt semmi. Tehát egy 50%-os árés azt jelenti, hogy a fogyasztói ár harmada az a kiskereskedelemben marad. Kétharmada kerül a tényleges termelőhöz. Ez nehezen magyarázható közgazdasági logikával, hogy a termék előállítása és a fogyasztóhoz való eljutásának a kapott összeg harmada mér a kiskereskedelmet érinti. De más szempontból is látszottak diszkrepanciák, tehát például látható volt, hogy az alapvető élelmiszereknél volt magasabb árés. Tehát azoknál a termékeknél emelték meg jobban az árakat a kereskedők, amik rugalmatlanak, amiknek a fogyasztását a háztartások nem tudják elkerülni. Tehát alapvető élelmiszer muszáj venniük, mindegy mennyibe kerül, meg kell venniük, tehát nem tudják elkerülni. Itt volt egy emelés. Ennek egy szélsőséges esete volt például a laktózmentes és normál tejek esete. Tehát látható volt, hogy a laktózmentes tejeknél jóval magasabb árést alkalmaztak, mint a normál tejeknél. Ott is ez jött szembe, rugalmatlan volt a kereslet, a laktózérzékenyek kénytelenek laktózmentes tejet vásárolni, így a magasabb áron is meg fogják venni. Nem volt drágább az előadási vagy beszerzési költsége, de mégis kihasználták ezt a fogyasztói igényt. Tehát ezek miatt is volt értelme vagy létjogosultsága beavatkozni, tehát vannak a piacon olyan tökéletlenségek, amik miatt szükség van a szabályozásra. Lehet, hogy az ár és tap túlzás, tehát túl erős, ezt majd idővel derül ki. Tehát
egyelőre még itt van a rendszerben. Igen.
Tehát most fogják felülvizsgálni, meglátjuk, hogy mi lesz szeptembertől.
Na maradva még továbbra is az inflációnál, hogy látod a 25-ös bérdinamika kiegyenlíti-e az említett 4,7%-os pénzromlási ütemet?
Elég gyakran abban a hibába esünk, hogy egy éves időtávon nézzük a reálbérek emelkedését. Tehát, hogy jó, idén volt reálbér emelkedésem, jövőre nem, akkor jövőre rosszabb. Tehát ott mindenképpen hosszabb időtávon kell nézni. Tehát tavaly jelentős reálbér emelkedés volt, közel 10%-os. Ennek egy része a megelőző évi reálbér csökkentés kompenzációja volt. Tehát itt is lehet, hogy vannak olyan ágazatok, ahol most reálbércsökkenés van adott évet nézve, de hosszabb távon növekedés van, tehát mindig átlagot kell nézni. Az látható, hogy a fogyasztók többsége most is azt tapasztalja, hogy növekszik a bérének a vásárlóereje. Tehát volt érdemi béremelkedés több ágazatban is. Viszont látható egy szektorális eltérés. Tehát vannak olyan ágazatok, elsősorban az ipar, ahol visszafogottabb a béremelés. Tehát szoros kapcsolat látszódik a között, hogy milyen az ágazat helyzete, és mekkora volt a béremelkedés. Tehát azok az ágazatok, ahol amiket jobban megvisel a jelenlegi negatív gazdasági környezet, ott visszafogottabbak is voltak a béremelések. Kiemelkedik ebből a ipar, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó szállítás-raktározás ágazat. Tehát ez az a két terület, ahol leginkább kilóg a bérskálából.
És számos riport szól arról, hogy a fogyasztók az infláció többnek érzékelik, mint ami a valós adat. Erre mi a megfejtés? Valószínűleg inkább ez pszichológiai vagy közgazdasági tétel?
Valahogy mindkettő. Tehát a pszichológia meg közgazdaságtan nem áll olyan messze egymástól, tehát közgazdaságtan is emberi döntésekkel foglalkozik, tehát az látható, hogy a fogyasztók, amikor azt kérdezzük, mekkora az infláció, akkor van a fejükben egy emlék arról, hogy mekkora volt a múltban az árszint, és ahhoz képest most mekkora, és ezt a növekményt tekintik ők inflációnak. Tehát nincs nekik felírva, vagy egy évvel ezelőtt pontosan mennyibe került ez a termék, nem látják ennyire az éves növekedést, fejben nem érzékelik. Tehát olyan hosszú ideig volt alacsony az infláció, és ragadtak be az árak, hogy ezek a mértékek megmaradtak a fejben. Ehhez képest hirtelen volt nagy inflációs ugrás, és nőttek meg az árak. És nem állt át az emberek agya. Tehát ezért is érzékelik azt, hogy gyorsabb lett az infláció. Hogy gyorsabb az infláció, mint egy hivatalos statisztika mutatja. Ez mindenképpen negatív. Tehát figyelembe kell vennünk ezt az elemzést is. Tehát, mert azt várnánk, hogy a reálbér, tehát a jövedelmi helyzet javulása alapján döntenek a fogyasztók a fogyasztói döntésekről. Viszont ha a tényleges adatokkal számolunk, akkor nem ugyanazt a kérdést próbáljuk megválaszolni, amit a fogyasztó maga próbál megmagyarázni. Tehát mi azzal számolunk, hogy nőtt a nominális jövedelme 10%-kal, miközben az infláció 5%-os volt, akkor mit csinál a fogyasztó egy 5%-os reál jövedelemmel? Viszont ha ő nem ezt érzékelte az 5%-ot, hanem 8%-ot érzékelt, akkor ő meg azt próbálja eldönteni, hogy mit csináljon 2%-os plusz reál jövedelemmel. Tehát ez az ellentmondás van a gazdaságban. Tehát, de hosszabb távon is megfigyelhető, hogy magasabbnak érzékelik a fogyasztók az inflációt. Ennek egy része azért van, mert nem a teljes fogyasztói kosarat nézi. Tehát fogyasztói kosárban nagyjából 1000 termék van, egy részét nem is vásárolja havi szinten a fogyasztó, tehát tartós fogyasztási jószágok is vannak benne, amiket évente egyszer vásárol például. Ezeknek az ára jellemzően alig változik. Ez visszafogja a hivatalos inflációt, de a fogyasztó nem érzékeli, mert nagyon ritkán vásárolja.
És most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsorunkat. Érdemes ezt velünk tartani, mert foglalkozunk az új államilag támogatott lakáshitel programmal többek között, valamint kitérünk arra is, hogy ennek a hitelminősítők össze Magyarországra, és hogy milyen külgazdasági rizikófaktorokra kell figyelni a magyar gazdasági aktoroknak, úgyhogy maradjanak velünk, arra biztatom önöket.